Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két napon át ülésezik az országgyűlés. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Várhatóan beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat is. Ennek elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Ma ismerteti a kormány, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat, közölte Magyar Péter. Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről az alkotmánybíróság elnöke. Polt Péter kiemelte, az alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be a Súlyog Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény értelmezési indítvány ügyében. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a pénzügyminiszter, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkozik Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A társvezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására a határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamatstopja. Ezzel kapcsolatban közöltem, a Tisza párt felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett október elejéig fenntartja a kamatstoppot, hogy utána azt úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. Óriási hibának, multiérdeknek nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimistán ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbben látják, majdnem kétharmaduk javulást vár, közölt a bank az MT-vel. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társasvállalkozások körében végezték a felmérést. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét holnap délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllői Nagras Salkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer arról beszélt, a brit munkáspárt előtt álló legfontosabb kérdés az, ő lenne a megfelelő személy arra, hogy a 3 év múlva esedékes parlamenti választáson elinduljanak, ő pedig tudomásul vette és elfogadta pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a pártnak és az Egyesült Királyságnak. Svájcban megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások a múlt héten aláírt 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbas Araghchi külügyminiszter vezeti, az amerikai delegációt pedig J.D. Vance alelnök, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A béke folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak nyilatkozva a katonai erő alkalmazását sem zárta ki Iránnal szemben, arra az esetre, ha az ország nem volna hajlandó hosszú távú béke megállapodást kötni, és a hormuzi szoros ismételt lezárásával próbálkozna. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül, a viharok környezetében erőssé válik. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl,
a föld
kutya, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően labdarúgással, majd a nyíregyházi volánpályával, végül pedig a Kazincbarcikán újdonságként megrendezett hullámrajt nevű sporteseménnyel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Bajnokok ligája 8-döntő, kupa ezüst, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Az elmúlt időszakot Ábrók Zsolt ügyvezető értékeli.
Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon meg volt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk meg. Nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az mondom, hogy minden olyan célunkat elértük. Bajnok ligája 8-et döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Hát a 44 pont ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt két éve is tudtuk, két éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnok ligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk két bajnokin, meg már túl voltunk egy Budućnost Podgoricán, egy idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremú két BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abban a mérkőzésben, hogy volt két bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből két BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simát szereplés.
Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. Egy 5 év után most megint ugye a két nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés, egy elődöntő a Moson-Magyaróvárra, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvár a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte egy héttel vagy kettővel itthon nagyon vertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült, és nem tudtunk kvázi, most nyilván Nira nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudok teljes kerettel neki menni a Győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez egy megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
Az együttes kiválóan szerepelt a Bajnokok Ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívvel, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meg lett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest, és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zoltánnak is az 5. éve volt, szóval jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és hát nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor nincs sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
Beszélt a jövőbeni tervekről is.
Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig. Majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis milyennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előrelátatólag, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára lépheti, nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratalis Luca eleve ugye a jobb szélen a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így ezért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet, a Jovi is és a teljes csapat meg lehet, de a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
Kedves hallgatóink, Ábrúk Zsoltot, a DVSC női kézilabda csapatának ügyvezetőjét hallották. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. A szikszói születésű szakember neve szinte összefort a Cívisvárossal. Játékosként 93 és 95 között erősítette a DVSC-t, amely NB1-es bronzérmet szerzett, 2011 és 16 között pedig vezetőedzőként járult hozzá a klub egyik legsikeresebb korszakához. Irányításával két bajnoki serleg és két magyar kupa aranyérem került a piros-fehérek vitrinjébe. A 2011-12-es szezonban ráadásul veretlenül ért az élvonal csúcsára a csapat. A Loki kispadján a 2020-21-es idényben ült utoljára. Az elmúlt években bejárta az országot, dolgozott Kisvárdán, Győrben, Diósgyőrben és a Vasasnál is. Sőt, a Kabát FC mestereként a televíziózás világába is belekóstolt. Legutóbb pedig a harmadosztályú Tiszaújváros alakulatát irányította. Kondás Elemért a Deac labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallják.
Félig Borsodi vagyok, félig Hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, Hajdúbiharban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után egy több mint két évig nem igazán volt munkám. Aztán utána, hogy megkerestek Tiszaújvárosból, igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda, aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Deachoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzést is egymással, valamint bajnoki mérkőzést is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba, egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye mert az NB3-ba kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol. És olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatba még tud motivációt, valamint versenyhelyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokan múlott, hogy nem tudott oda kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, a, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a, most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszhassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen.
Kedves hallgatóink, Kondás Elemért, a Deac labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. A Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuli kupát Ózdon. Vancák Attila szervezőt hallják.
Igazán megérdemelni az az iskola, aki rendszeresen minden programban részt vesz, és még eredményesen is, hogy egy ilyen pontversenyt visszaállítsunk, és megfelelően díjazzunk. Úgyhogy kiszámoltuk a pontokat, vannak részvételi pontok, vannak eredményességi pontok, ugye a Diák Olimpián ott az eredményesség számít, a Bozsik programban a részvétel. Ezeket összehoztam, és kijött, hogy a Petőfi Sándor iskola, általános iskola lett most a legtöbb pontot gyűjtő a labdarúgásban. Ez nagy öröm számomra is, mert tényleg jól mutatja, hogy melyik az az intézmény, amelyik teljes mellszélességgel a sportág mögött áll, és mindent elkövet, hogy a gyerekek minél több programban részt tudjanak venni.
A térségből 14 általános iskolát értékeltek. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskolások 38 ponttal a harmadik helyen végeztek. A Sajó Várkonyi általános iskola csapatai 41 ponttal a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, míg az Ózdi Petőfi nagyfölénnyel 56 ponttal nyert. Sas Tamás, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzője elmondta, szoros együttműködésben dolgoznak az Ózdi Városi Sportegyesülettel, arra törekszenek, hogy a legtehetségesebb, ügyesebb gyerekek az egyesületben palírozódhassanak. A fiatalokat pedig nem nehéz ösztönözni, hiszen mindenük a foci.
Mindenképpen az egészséges életmódra nevel, meg aki bármilyen csapatsportban tevékenykedik, az itt szocializálódik, azzal sokkal jobban felkészül az életnek a nehézségeire, úgy gondolom. Azt gondolom, hogy itt a Petőfi Sándor általános iskolában egy nagyon jó rendszert sikerült kialakítani. Minden korosztállyal más pedagógus dolgozik. A legkisebbekkel Tardosi Vivien tanítónéni, a legidősebbekkel a négyes korcsoporttal Blaha László tanárul, hármas korcsoport Farkas Zsolt tanárul, én pedig a második korcsoportot és a lányokat viszem. Ez már a második éve így megy, és úgy néz ki, hogy ez egy működő rendszer, mert elég jó eredményeket értünk el, mint a Bozsik programban, mint pedig a Diák Olimpián.
Kedves hallgatóink, Sas Tamást, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzőjét hallották. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya, a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. A környékbeli családok és fiatalok igényeire reagáló beruházás a hét minden napján nyitva áll majd, biztonságos környezetet és kiszolgáló helyiségeket biztosítva az érkezők számára. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyháza sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafutató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
A volán sporttelepen egy 40x20 méteres csúszásmentes pálya készül, ahol lehet majd kézilabdázni, de akár kispályás labdarúgásra is megfelelő. Továbbá tekbalasztal is található itt, de elhelyeznek majd két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Hamarosan birtokba is vehetik a környék lakói az új sportpályát. A beruházást a környéken élő családok és fiatalok igényei hívták életre, hiszen egyre nagyobb szükség mutatkozott egy olyan közösségi térre, ahol a szabadidőt aktív kikapcsolódással tölthetik. A pálya a tervek szerint a hét minden napján nyitva tart majd, hétköznap dél és este 8 óra között, hétvégén pedig reggel 8-tól este 8-ig várják a sportolni vágyókat. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács Lászlót, a városi önkormányzat sporttanácsadóját hallják.
Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákokat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinci Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízikomplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel. Én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a lombfutás trail terepfutó versenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinci Ferenc tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
A hullámrajt első alkalommal rajtolt el, de a résztvevők száma és a hangulat alapján jó esély mutatkozik arra, hogy a jövőben is helyet kapjon Kazincbarcika sporteseményei között. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új orvosigazgató helyettessel bővült a gyöngyösi Bugát Pál kórház vezetése. Az új vezető nem csak a kórház szakmai munkájában vállal fontos szerepet, hanem a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Arról, hogy milyen tervekkel lát munkához az új pozíciójában, dr. Kis Anita orvosigazgató helyettest Fekete Gábor kérdezte.
Aztán árulja orvosigazgató helyettes asszony, hogy hogy történik ennek a kiválasztása, hogy valakit fölkérnek erre a pozícióban. Helyi vezetés dönt erről, országos vezetés dönt erről, hogy kell ezt elképzelni?
Jelenleg a helyi vezetés kért fel, keresett meg azzal a kérdéssel, hogy elvállalnám-e az orvosigazgató helyettesi pozíciót, és ennek hatására vállaltam el.
És akkor, hogyha már elvállalta, akkor még korai arról kérdeznem, hogy milyen tervek, célok, mert azért alakul. De az egészségügyben eltöltött pályamodell, vagy a pályafutás, az hogy nézett ki? Mit lehet önről tudni bővebben?
Én 2006-ban végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána rögtön Egerben helyezkedtem el az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályán. Nagyon hosszú évekig ott dolgoztam, majd 2020-ban jöttem a gyöngyösi Bugát Pál kórházhoz dolgozni. Én mindig is Gyöngyös környékén éltem, tehát eleve ide vágyódtam. Hosszú éveken keresztül próbált már főorvos úr átcsalni, hogy jöjjek át hozzájuk dolgozni, és 2020. január 1-től tudtam ezt megvalósítani, és azóta itt dolgozok a kórházban.
Jó, akkor azt mondja el azért a doktornő, vagy igazgatóhelyettes asszony, hogy milyen területen végzett orvosi egyetemen?
Általános orvosként végeztem, és utána későbbiekben pszichiátriából szakvizsgáztam, ráépített szakvizsgeként pszichiátriai rehabilitációból, addiktológiából és pszichoterápiából szereztem szakvizsgát, és kezdetben hosszú évekig fekvőbetegellátásban dolgoztam, illetve utána a járóbetegellátásba is be tudtam kapcsolódni, jelenleg is osztályon, illetve járóbetegellátásban is dolgozok egyszerre.
Arról viszont nem kérdeztem, hogy amikor a vezetés felkérte, hogy akkor kedves kollégina, önre gondoltunk. Ahhoz mit szólt? Mert hogy ezt mindig meg szoktuk kérdezni, hogy azért számított rá, hallotta már, reménykedett benne, mert azért ez felelősség. Tehát arról beszéljünk, arról az emberi érzésről, amit még nem kérdeztem.
Én nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, és nagyon-nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy rám gondoltak.
És érzi, hogy akkor most ez egy olyan létsz, amit most már nagyon meg kell ugrani, hogy érzi, hogy megváltozott például az élete, mert eddig is az egészségügynek élt hivatásának ért orvos volt, nem könnyű területen dolgozik, a kórházat már 6 éve ismeri, és akkor egyszer csak az ember bekerül egy olyan bizalmi pozícióba, ami tényleg az. mert nyilván a sokból választották ezt az egyet. Ez nagy dolog. Ilyenkor mit ér ez egy orvos egy kollégáival szemben bármivel, mert azért nyilván sok gratulációt kapott.
Igen.
Meg egyebek, ön is látszik rajta, hogy szívvel lélekkel teszi a hivatását, ragyog a tekintete, úgy beszél róla. Azért ezt észre lehet venni, ez csak egy hivatási tudatos orvos tudja így csinálni. Így hogyan értékeli emberileg ezt a részt, és ez a vége a beszélgetés.
Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat, amit megszavaztak nekem.
A természetes vizekben való fürdőzés jelentős élményt nyújt, azonban a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyek igénybevétele javasolt. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, amelyet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt kategóriákba sorolnak. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 9 nyilvántartott helyből 5 strand várja biztonságosan a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője adott tájékoztatást.
Jön a nyár, jön a meleg. Ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt. Ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik. Vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek. És van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni. Mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik a magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre, szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Illetve a laboratórium pedig vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyeztethetik a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amelyeknek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre. Arra is figyelnünk kell, hogy hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is.
Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorló iskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz a megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 évfolyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5. még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.
Megújult a 60-100-szor szép óvoda, csak nem 190 millió forintból. Az intézmény elmúlt 48 évének legnagyobb felújítása zajlott, melynek során akadálymentesítést és infrastruktúrális fejlesztést is végrehajtottak. A tudnivalókról Nagyné Kis Gabriella óvoda vezetőt hallják.
Ma egy megújult óvoda udvarán állunk, olyan épület előtt, ami az elmúlt hónapokban teljesen újjászületett. Közel 50 év után ez a legnagyobb fejlesztés az óvoda történetében. Tényleg vadonatúj földszintet kaptunk, majd amikor bemegyünk az óvoda épületében, mindenki megtapasztalhatja, megnézheti ezt. Azon kívül, ami a pályázatban szerepelt, azon kívül az összefogásnak köszönhetően más fejlesztések is megvalósulhattak. A szülők és támogató segítségével az emeleti egyik csoportszoba padlója fog megújulni hamarosan, mind az alapítványunk segítségével, minden csoportszoba klímaberendezéssel lett felszerelve. Külső támogató segítségével kifestésre kerültek az emeleti csoportszobák is, hogy ott is a gyerekek friss környezetbe érkezhessenek. Ezen kívül az előkert is ennek az összefogásnak a keretében újult meg és szépült meg, amihez a fenntartónknak köszönjük a növényeket, amit ők biztosítottak. Nagyon nehéz volt ez az 5 hónap, A mesékben is előfordul, gyerekek, igaz, hogy a varázskert elalszik, elcsendesedik. A mi varázskertünk is elcsendesedett, elaludt. Becsukódtak a csoportszoba ajtók, elcsendesedett a gyerekzsivaj, és üresen maradt az udvarunk. De nem sokáig, mert 5 hónap múlva, nem olyan régen megérkeztünk, és az a feladatunk, hogy felébresszük ezt a varázskertet. Ebben az 5 hónapban 6 csoportunk 6 különböző helyen volt elhelyezve. Nagyon-nagyon nehéz volt, fizikailag külön voltunk, de közösségként végig együtt maradtunk. A nehézségek mellett azonban nagyon sok pozitív eredménye volt ennek az 5 hónapnak, mert hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bepillantsunk más intézmények életébe. Elárulom, csodákat láttunk mindenhol. Lehetőséget kaptunk, hogy kapcsolatot építsünk, tanuljunk egymástól, együtt dolgozzunk. Nem csupán helyet, hanem valódi befogadást kaptunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, és mindenhonnan fájó szívvel búcsúztunk, pedig tudtuk, hogy nagyon jó lesz már visszatérni, de azért sok helyen elcsordultak a könnyeink, amikor búcsúztunk tőletek. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, aki ebben a történetben részt vett és segített nekünk, és együtt jártuk végig ezt a nehéz utat. Köszönettel tartozom a munkatársaimnak, a kitartásukért, a rugalmasságukért, és azért a rengeteg plusz munkáért, amit az elmúlt hónapokban vállaltak. Mosollyal, szeretettel, a gyerekekért. Köszönöm nektek. Köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen ez az elfogadás, türelem és támogatás, amellyel ezt a hosszú időszakot végigkísérték, példaértékű, én azt gondolom. Szinte szó nélkül elfogadták ezt a nehéz helyzetet. Volt több olyan család is, aki több helyre hordta a gyermekeit, különböző helyszínekre. Ha nehezen is, de megoldották, elfogadták, hiszen tudták, hogy a gyermekeikért történik mindez.
Idén megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastrukturális fejlesztés az Aktív Magyarország program keretében valósult meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez a infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mind a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főről 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a végadó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésre a csoportoknak, és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket is, hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.
Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartotta a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt Fekete Gábor kérdezte.
Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklus. illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
Az elmúlt egy évben számos rendezvényt tartottunk az egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást, de volt nálunk Mátra Talks esemény, a polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, ugye a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat is, ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, hogy voltunk a Schneider Electricnél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR Kézház Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társa Kft. Is csatlakozott az egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kell néha egy hely belül, amikor a szív merül, ott nem hallom a szél zaját, nincs ami fáj. Nem fizettem még, ez jár, akkor is, ha nincs, ki vár, elloptam a fényt. Anyám, nézd most sem. El kell mennem, a füst, a jég, fekete kék. A múlt marad, de én megyek, nem kell már, hogy jó legyek, kell még, amiből az elég, sosem elég. El kell mennem,
látod, nekem jó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,